Józsué könyve és az ötödik rész. Amikor meghallotta az emóriak összes királya túl a Jordánon nyugat felé, és a kánaániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megrettent a szívük, és elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Abban az időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát csinált kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait az Arálót halmon. Azért metélte őket körül Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, a harcosok mind, meghaltak a pusztában útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Körül voltak ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Mert 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép, valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat azonban, akiket helyükre állított, körülmetélte Józsué. Ezek körülmetéletlenek voltak, mert útközben nem metélték körül őket. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a táborban maradtak, amíg erőre nem kaptak. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, ma hárítottam el rólatok az egyiptomi gyalázatot. Ezért hívják azt a helyet Gilgálnak mind a mai napig. Amikor Gilgálban táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 14. napján, este Jerikó síkságán. A páska második napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. Amikor Józsué Jerikónál volt, feltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte tőle, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem, hanem az Úr seregének vezére vagyok, most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki, mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak. Hord le a rudat a lábaidról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy te gondoskodtál Izraelről, és csodákat tettél a víz kiszárítása által, a tenger kettéválasztása által, és a mannával is. És köszönöm, hogy utána is egy olyan földre vitted be őket, ami mézzel és tejjel folyt. És köszönöm, hogy mi a te gyermekei lehetünk. Köszönjük, hogy mi rólunk is gondoskodsz. Köszönjük neked Bencét, köszönjük, hogy készült, és a te szavadat akarja szólni. Kérlek, hogy használd őt, és nyisd meg a mi szíveinket, hogy tudjuk fogadni a te igédet, a te szavadat. És kérlek, segíts nekünk figyelni is. Köszönjük a jó időt, és köszönjük, hogy ide bent azért nincsen olyan meleg. És kérlek, hogy mindenhol, ahol a te igédet hirdetik, ott tudjon szólni a te szavad. Kérlek, vigyázz azokra, akiket esetleg üldöznek a te igéd miatt. Kérlek, adj nekik is nyugalmat, és add, hogy a mai napon tudják hallgatni a te igédet. És köszönjük a segítőket, akik tanítják a fiatalokat, bármerre, de ebben a gyülekezetben is. Kérlek, hogy add, hogy ők is tudják a te igédet szólni, és a gyerekek tudják megérteni a te szavadat, és és így lehessenek kedvesek te előtted. Ezt kérjük, Úr Jézus, a te nevedben. Amen.
A hirdetések között hallhattátok azt, hogy országlaciék költöznek, és hogy hirdették, hogy van lehetőség menni segíteni. És átérzem ezt a segítséget, vagy ezt a helyzetet, ugyanis tegnap költöztem a szüleimmel egy új házba, és jó fárasztó volt, jó hosszú nap volt, és azon gondolkodtam el, hogy egy költözésnél mi az, ami az embernek fontos? Mi az, amit előre vesz, vagy amit külön rak esetleg, hogy na ezt a dobozt csak én viszem. Nálunk az édesanyámnak voltak befőtjei, azokat különös tekintettel kellett átvinni az egyik helyről a másikra, de például az én helyzetemet tekintve, nekem a szobám az tele van szobanövénnyel, dzsungel, és azt én szerettem volna átvinni. Nem hagytam, hogy bárki ahhoz hozzányúljon, hanem azt én vittem át, és egyik növény sem költözött úgy át az egyik helyről a másikra, hogy én nem lettem volna ott a kocsiban, nem lettem volna ott a bepakolásnál, vagy a kipakolásnál. És egy költözésnél így érdekes elgondolkodni, hogy mi az, ami így ki van emelve, mi az, ami fontos, vagy mi az, amit előre veszünk, hogy na ezt most először meg kell csinálni. És az felolvasott ige szakaszban, Józsué szakaszában egy ilyen költözés történt. Pont azelőtt, az ige szakasz előtt, amit felolvastunk. Izrael fiai beköltöztek arra a földre, amelyet tulajdonképpen Isten már megígért nekik. Viszont mielőtt elkezdünk foglalkozni ezzel az ige szakasszal, szeretném kicsit összefoglalni, hogy hol is tartunk a Bibliában. Miért olvastuk fel ezt, miért nézzük meg ezt. Most nyáron egy sorozatot fogunk elkezdeni, Józsué és a Bírák könyvéből. Az ígéret földjének így a kezdeti korszakából, hogy Izrael fiai mit éltek át ott. Miket tanulhatunk ezekből a történetekből, és hogyan vonatkoznak ezek ránk, és ezekkel fogunk foglalkozni a következő hetekben. És ezért is foglalkozunk ma Józsué könyvének elejével. Mielőtt Józsuéba belenézünk, azért szeretnék visszatekinteni, hogy mi volt Józsué előtt. Józsué előtt ugyebár ott van az az öt könyv, amit Mózesnek tulajdonítanak. Mózes öt könyve, azaz a Tóra. Így is nevezik, vagy a törvény öt könyve. És ez alatt az öt könyv alatt, hogyha gyorsan össze akarjuk foglalni, akkor megtörtént a teremtés. Utána, hogyha ugrunk egy kicsit, akkor Ábrahámmal találkozunk. És Ábrahámnál kicsit meg kell állnunk, hiszen ott van egy nagyon fontos pont. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, és ebben a szövetségben Isten ígér Ábrahámnak három dolgot. Szövetséget köt olyan módon vele, hogy Isten mindenképp hűséges lehet ez a szövetséghez, még akkor is, hogyha a nép esetleg nem lenne hűséges, vagy Ábrahám nem lenne hűséges. Ez a három dolog, amit Isten Ábrahámnak ígér, azt úgy lehet összefoglalni, hogy a föld, az utód és az áldás. Azt mondja, hogy kapsz egy olyan földet, ami majd a tied lesz, amit meg fogsz örökölni, Kánaán földjét. Beszél Ábrahám utódjáról, nem csak arról, hogy nagyon sok utódja lesz, hanem arról is, hogy lesz egy kifejezett utód. És végül beszél arról Isten, hogy Ábrahámnak áldást ad, hogy ő áldás lehessen a földön minden más nemzetségnek. És így látjuk azt, hogy egy földet ígért Isten nekik. Ez lesz, amivel konkrétan Józsué és Bírák is foglalkozik. És ezzel a földdel, ezt a földet keresik majd az ősatyák, és ezt a földet hagyják el végül egy kis időre. Hiszen azt látjuk, hogy Jákob leköltözik később Egyiptomba, és ott tartózkodik. És ott élnek 400 valahány évig, és elkezdik őket sanyargatni. És akkor már ismerjük azt a történetet, hogy Isten kihozza őket a vörös tengeren keresztül, szétválasztja ott a vizet, és aztán a pusztában vándorolnak 40 évig az ő engedetlenségük miatt. És aztán elérkezünk az 5 Mózes vége felé, ahol már megérkezik a nép Kánaán földjének a bejáratához. És ott várnak, hogy bemehessenek, és persze Mózes nem mehet be, hanem Mózes maga után Józsuét nevezi ki. Isten nevezi ki Józsuét pontosabban, és azt mondja, hogy te fogod bevinni ezt a népet a földre. És ki volt ez a Józsué? Józsué, mint ahogy látjuk is, Mózesnek az utódja volt. De Mózes már fölkészítette őt útközben is, hiszen némileg a segédje volt, tulajdonképpen ilyen hadvezérként funkcionált akkor is Mózes alatt. És aztán, amikor Mózes már meghal, és belekezdünk Józsué könyvébe, akkor az első 4 fejezetben, amit nem olvastunk föl, különben nagyon hosszú lett volna, akkor azt látjuk, hogy Isten bátorítja Józsuét, hogy Igen, te vagy a vezér, és te viszed be ezt a népet a földre. Téged foglak felhasználni abban, hogy az ígéret földjére bevigyed Izrael fiait. És azt látjuk, hogy ott állnak a Jordán túloldalán, és valahogy át kell kelniük az ígéret földjére. És Isten még egyszer egy olyan csodát visz véghez, ami talán már kevésbé ismertebb, de ugyanolyan mértékű, mint a Vöröstengeri átkelés. Hiszen Isten ugyanúgy kiszárítja a Jordán vizét arra a szakaszra, ahol Izrael fiai átkelnek. És egészen addig, amíg át nem kelt mindenki, addig kiszárította Isten a Jordán vizét. Ezt olvastuk is ebben a kis összefoglalóban a fejezet elején. És aztán kijönnek a Jordánból, onnan hoznak ki emlékköveket, hogy felállítsák annak emlékére, hogy Isten mit tett értük, és akkor érkezünk el tulajdonképpen ide az 5. fejezethez. Itt állunk, bejött a nép Kánaán földjére, fizikailag ott vannak, ahol kéne legyik. Csak épp a nép úgy van ott, hogy hát ez nem egy üres föld. Ott élnek mások, élnek más népek, és valahogy el kell ezt foglalni. És ennek a kezdetét olvasjuk itt az 5. fejezetben. És szeretnék így rátérni tulajdonképpen az ige szakaszra, és elkezdeni foglalkozni az első ponttal, amit úgy láttok a jegyzeten, hogy az arálót halom helyett Gilgál. És hogyha figyeltetek az ige szakaszban, akkor ezek a helységekkel találkozunk, hiszen az első hely, ahova bejutnak, azt úgy nevezik, hogy az arálót halom. És nézzük is meg, hogy mi történik ott. Mielőtt a történet elkezdődne ott, akkor az 5. fejezet első versében, egy jó hosszú versben, Isten elkezd arról beszélni, hogy hogyan keltett félelmet a népben, az ott lakó népekben, mindaz, amit Isten tett. Hogy a Jordánt megállította, és hogy a nép be tudott kelni a Kánaán földjére. És nagyon érdekes már az is, hogy azt látjuk, hogy az emóri királyok és a kánaáni valamennyi királynak a szíve megdermett, és még a lélegzetük is elállt. És ezzel a kifejezéssel, hogy már megdermett, és még a lélegzetük is elállt, már találkoztunk egyszer Józsué könyvében korábban. Mégpedig akkor, amikor kémeket küldtek ki Jerikóba az izraeliak, és ott találkoztak Ráhábbal, egy parázna asszonnyal. És ez a parázna asszony azt mondja a kémeknek, hogy hát mi hallottunk Izrael fiairól. És megdermett a szívünk, és még a lélegzetünk is elállt. Viszont Ráhább nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy te bizony, én tudom, hogy Isten az Úr. Én tudom, hogy Isten az Úr. És nagyon érdekes ez a két reakció, hogy amikor Isten valami hatalmasat cselekszik, amikor csodával vezeti be a népet a földre, akkor lehet kétféleképpen reagálni. Lehet úgy reagálni, mint ahogy itt a királyok tették, hogy elkezdtek félni, elkezdtek rettegni. És amikor Istennel szemben állunk, akkor bizony ez a helyzet. Amikor Isten munkálkodását látjuk, akkor az félelmetes számunkra. De lehet úgy reagálni, ahogy Ráhább reagált, hogy igen, Isten az Úr, és ő hatalmasat cselekszik, és én lehet, hogy egy másik néphez tartozok, ahogy Ráhább másik néphez tartozott, de le lehet borulni Istenelt, és azt lehet mondani, hogy igen, én csak őt fogom tisztelni. Itt tehát gondolkodjunk el, hogy mi hogyan reagálunk így Isten cselekedeteire. Hogy félünk attól, vagy dicsőítjük Istent azért. És utána kezdődik el tulajdonképpen mindaz a történet, ami az arálót halmon történik. És itt kicsit beszélnünk el a körülmetélkedésről. Hogyha az ige olvasás alatt figyeltetek, akkor az elég sokszor visszaköszönt ez a szó, hogy a körülmetélkedés. És egy kicsit kényes téma, de mi is ez a körülmetélkedés? Hogyha egyszerűen akarjuk megfogalmazni, meg szépen, akkor a férfiak hím tagjának tulajdonképpen van egy előbőre, és azt távolítják el. És ez egy olyan rituálé, vagy olyan procedúra volt, amit Isten rendelt el tulajdonképpen. Isten az 1 Mózes 17-ben azt mondja Ábrahámnak, hogy én egy szövetséget kötöttem veled, de ennek a szövetségnek lesz egy jele. És ez a jel pedig ez a körülmetélkedés lesz. Hogy a testedet tulajdonképpen minimálisan csonkítsd meg, és ez egy jel lesz köztem és közted, hogy ebben a szövetségben te benne vagy, és én is benne vagyok. Istennek persze nem kellett körülmetélkednie, hanem ez a nép oldaláról volt egy jel. Ilyen jelekkel találkozunk az Ószövetségben többször is. Amikor például a Teremtés könyvét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy, hogy Isten a holdat és a napot például az égre helyezte, hogy jelek legyenek. Később olvassuk azt a Noé-i szövetségnél, miután Noé túlélte az özönvizet, akkor Isten egy jelet helyezett az égre, a szivárványt, és azt mondja, hogy ez emlékeztetőül fog szolgálni arra, hogy soha többé nem pusztítom el a földet víz által. És ezek mind ilyen jelek, amik tulajdonképpen emlékeztetői szolgálnak. És mi az, hogy jel? Miért jel a körülmetélkedés, hogy mi az a jel? És nagyon fontos dolgot látni, vagy nagyon fontos látni a jellel kapcsolatban, hogy ez tényleg egy emlékeztető. Nem a jel fog megmenteni bármitől, nem a jel fog bármit adni, hanem az, hogy emlékeztet. És látjuk azt, hogy ez mutat valamire. Arra, hogy benne vannak az izraeliek az Istennel való szövetségben. Nem tudom, hogy szoktatok-e plázákban járni, de hogy néha van, amikor elmegyek egy plázába, és egy bizonyos szakaszát a plázának fölmossák. És akkor oda kiszoktak rakni egy ilyen kis táblát, egy jó nagy sárga álló táblát, hogy vigyázz, csúszós padló. És ez például egy jel. Egy jel arra, hogy vigyázz, ott valami veszély van. És ez emlékeztet arra, hogy akkor legyél óvatosabb. Ugyanakkor látjuk a jelről azt is, hogy bizony a jel, az nem arra szolgál, hogy bárkit is megmentsen. Bárkit is megmentsen. Azt olvassuk az izraeliekről az 5. versben, hogy körül volt metélve az egész nép, azaz a jel rajtuk volt, de mégis elpusztultak az engedetlenségük miatt a pusztában. Tehát a jel nem ment meg. Hogyha visszamegyünk a plázába a csúszós padlóra, akkor ki van rakva oda a tábla? De az téged nem ment meg, hanem az csak figyelmeztet arra, hogy legyél óvatos. Itt tehát egy jel ilyen módon szolgál arra, hogy emlékeztessem. És látjuk azt, hogy ezt a jelet, ezt a körülmetélkedést Isten megparancsolja Józsuénak. Azt mondja, hogy készíts kőkéseket, és metélt körül Izrael fiait újból. Újból azért, amit aztán ki is fejt ebben a szakaszban, hogy akik kijöttek Egyiptomból, azok bár körül voltak metélve, de akik már a pusztában születtek, akik még nem Egyiptomban születtek, azok már nem kerültek körülmetélkedésre. Isten azt mondta, hogy a minden fiúgyermeket a születésétől fogva a 8. napon kell körülmetélni, valószínűleg egészségügyi okok miatt, hiszen Isten ismeri a testünket a legjobban, valószínűleg akkor gyógyul be a legjobban. És azt mondja, hogy ezt most újra el kell végezni, hiszen a nép, aki bejött Kánaán földjére, nincs körülmetélve. És gondoljátok bele, hogy ez hogyan érhette Józsuét. Józsué ott volt, mint hadvezér. Be kellett vinni a népet Kánaán földjére, ott, ahol tök sok ellenséges nép volt, és Isten azt mondja, hogy most körül kell metélned a népet. És Izrael fiai azért jól ismerhették a körülmetélkedést, jól ismerhették akár még a régi történetekből is. Hiszen amúgy visszamegyünk a Mózes első könyvéhez, akkor ott is találkozunk egy ilyen körülmetélkedési történettel, ahol bizony nem fiatalokat, hanem időseket metéltek körül. Ez pedig Jákob egyik lányával történt, Dinával, Dinának a története, ahol arra kérték a pogány népeket, hogy metélkedjenek körül. Persze ezt mind csapdának használták föl, hiszen a körülmetélkedés után egy-két nappal olyan gyengék voltak az emberek, fizikailag legyengültek, hogy akkor megtámadták és lemészárolták őket. Ezt mind azért mondom el, mert amikor bement oda a nép Izrael földjére, és körülmetélték a férfiakat, nem a gyerekeket, a férfiakat, akkor tulajdonképpen az azt követő 2-3 napban teljesen védtelen volt a nép. Gyengék voltak. Azt olvassuk a 8. versben, hogy amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a helyükön maradtak a táborban, amíg erőre nem kaptak. Tehát elment az erejük. Ott voltak egy ellenséges földön, és nem volt hadsereg. Nem volt, aki kiállt volna harcolni. Tehát ez egy hatalmas hitlépés volt Józsuétől. Nem azt mondta, hogy jó, hát akkor elindítunk egy procedúrát, ahol szépen beosztjuk, hogy kit, mikor metélünk körül, és a következő egy hónapban vagy egy évben, akkor majd mindenki körülmetélésre kerül, és akkor mindig lesz, aki álljon a tábor szélén őrt, és legyen ereje harcolni, a maradék meg majd betegeskedik. Nem, azt mondta, hogy az egész népet körülmetéljük. És ezt mindcsak úgy lehetett, hogy bíztak Istenben, hogy valójában nem ők azok, akik a csatákat nyerni fogják, nem ők azok, akik ott megvédik magukat, hanem Isten lesz az, aki megvédi őket. És mindez az arálót halmon történt. Hogyha olyan bibliátok van, mint nekem, ez a fordítás, akkor itt szépen vannak ilyen lábjegyzetek, ahol egy-egy szónak a jelentését esetleg kifejtik, vagy a lefordítják. És az arálót halomnak nem más a jelentése, vagy az arálótnak, hogy körülmetéletlenség. Tehát ezen a helyen körülmetélték a népet. Ahol eddig körülmetéletlenség volt, ott körülmetéltség lett. És ilyen módon, Istenben bízva, ott hitből körül tudtak metélkedni. Csatlakoztak ahhoz a szövetséghez, amelyet Isten kötött Ábrahámmal. És azt olvassuk aztán a 9. versben, hogy az Úr pedig ezt mondta Józsuének: ma hárítottam el rólatok az egyiptomi gyalázatot. Ezért hívják azt a helyet Gilgálnak mind a mai napig. Ha Gilgálnak is megnézzük a lábjegyzetét, akkor azt találjuk, hogy a Gilgál név hasonlóan hangzik, mint a héber elhárítani. Igen. Isten tehát elhárította a gyalázatot Izraelről. És milyen érdekes az, hogy volt ez a gyalázat Izraelen. Hiszen ki az, aki gyalázta volna Izraelt azért, mert nincsen körülmetélve? Az emberek közül senki, hát nem nézi ezt senki. A körülöttük élő nép közül gyalázták őket azért, mert nem voltak körülmetélve? Nem hiszem. Egyedül Isten volt, aki bármit is számon tudott kérni a népen. Isten volt az, aki látta, hogy milyen az emberek szíve, milyen az emberek viszonya a szövetséghez, és Isten volt az, aki tulajdonképpen ilyen módon gyalázatot vetett a népre. Hiszen nem voltak körülmetélve. De aztán Isten tovább megy, és azt mondja, hogy elhárította ezt a gyalázatot a népről, a körülmetélkedés által. És itt nagyon fontos megállni, és látni azt, hogy milyen nyelvtani alakban van ez. És most nem nagyon mélyre szeretnék menni, hanem egyszerűen csak azt szeretném megvizsgálni, hogy nem azt olvassuk, hogy ma hárítottátok el magatokról ezt a gyalázatot. Nem ezt olvassuk, hanem azt, hogy ma hárítottam el rólatok a gyalázatot. Isten mondja ezt. Tehát nem a körülmetélkedés volt az, ami által az Izrael fiai tulajdonképpen magukról levetették a gyalázatot, hanem Isten volt az, aki a körülmetélkedés által levette róluk a gyalázatot. Ők nem tehettek semmit, ők ennek tulajdonképpen a szenvedő alanyai voltak. És Isten volt az, aki ezt tette. De hogyan tehette ezt, hogyha nem is a körülmetélkedés számított? És itt jön be tulajdonképpen a képbe Krisztus. Hiszen Krisztus volt az, aki minden gyalázatot hordozott. És beszélhetünk persze már az Ószövetségről, de akkor is látnunk kell, hogy minden egyes hely Krisztusra mutat. Krisztus volt az, aki minden gyalázatot magára vett. Hogyha előre lapozunk az Új Szövetségre, a római levélbe, a római levél legvégére, a 15. fejezetben, akkor a következőt olvassuk. A 15. fejezet 3. versében. Hiszen Krisztus sem a maga kedvéért élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak én rám. Krisztus volt az, aki vállalt minden gyalázatot. Aki elvállalta azt a szégyent, amit mi érdemelnénk, amikor Isten előtt állunk. Krisztus volt az, aki magára vette a mi bűneinket, és felvitte azt a keresztre, és fizetett érte. És ez az egyetlen mód arra, hogy bármiféle gyalázatot, bármiféle bűnt Isten elhárítson rólunk. Nincs az a módszer, nincs az a körülmetélkedés, nincs az a jel, ami elhárítana bármilyen gyalázatot, vagy bármilyen bűnt rólunk. Csak is egyedül Krisztus. És hogy ez hogyan vonatkozik ránk? Mert beszéltünk a körülmetélkedésről, beszéltünk Ábrahámról, de itt vagyunk a 21. században, és nem hiszem azt, hogy bárki a mai világban körül akar metélkedni, csak azért, hogy Isten népéhez tartozzon. De mégis ennek van nagyon nagy tanulsága számunkra. És ahhoz, hogy ezt megértsük, szeretnék tovább menni az új szövetségi levelek között, és elmenni a Kolossé-beli levélhez. És ott megnézni a második fejezetet. A második fejezetben A 11. versben ezt így írja Pál. Benne, azaz Krisztusban, benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. A halandó test levetése által. Tehát nekünk ez a jel, ez a körülmetélkedés, ez tulajdonképpen szimbólum arra, ahogyan mi levetjük a mi földi testünket. A test, a halandó test levetése által. Ahogy a körülmetélésről gondolkodunk, és a mai, és az életünkről gondolkodunk, akkor ez kell eszünkbe jusson. Hogy ahogy Izrael fiai hátrahagyták a gyalázatot Krisztus által, úgy nekünk is Krisztus által van szabadulásunk a bűntől, szabadulásunk ettől a földi világtól, ettől a földi testtől. És persze nem azt mondom, hogy akkor halljunk meg, és hagyjuk el magunkat, hanem arról, amiről aztán a Kolossébeli levél további része szól. Hogy vannak a test cselekedetei, és vannak a lélek cselekedetei. És mi már nem ebben a testben járunk. Nem a földi testünk az, ami fontos. Hanem, hogy hagyjuk hátra ezeket a földi dolgokat, a földi testünket, a földi érzékeket, a vágyakat, és fókuszáljunk arra, ami isteni. Fókuszáljunk arra, ami a mennyei. Krisztus megszabadított bennünket attól, hogy ehhez a testhez legyünk kötözve. És az arra hív, hogy hagyjuk hátra ezeket a cselekedeteket. És persze ez az új szövetségben is megjelenik, ez az egész kép, hogy levetjük a testet, de ugyanakkor ezt már Mózes is felismerte. Mózes, aki beszél a körülmetélésről, és a körülmetélés fontosságáról, ő még azt mondja az előtte lévő könyvben, az 5. könyvében, a 10. fejezetben, a 16. versben. Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. A körülmetélés az egy külső jel. De hogyha nem történik szívbeli változás, nem történik belső változás, akkor a külső jelnek semmi értelme. Így tehát nekünk szívben kell körülmetélkedni, elhagyva a test cselekedeteit, és levetve mindazt, ami ide ehhez a földhöz köt minket. Így tehát, amikor a körülmetélésről gondolkodunk, akkor jusson ez eszetekbe, hétköznapjaitokban, hogy én hogyan tudom hátrahagyni az én testi dolgaimat, az én testi vágyaimat. De szeretnék tovább menni, hiszen az 5. fejezet, ahogy olvastuk Józsiében, azért nem ér itt véget, hogy körülmetélkedett a nép, és elhárította a nép magáról, vagyis pontosabban elhárította Isten a népről a gyalázatot, hanem a 10. fejezet, 10. verstől azt olvassuk, hogy Izrael fiai megtartották a páskát. Páska volt az az ünnep, ami a mai világban húsvétként ismert, és amit Isten a kivonuláskor, azaz kb. 40-valahány évvel azelőtt, mielőtt itt olvassuk, elrendelt a népnek, hogy minden az év elején, minden az első hónap 14. napján este vágjanak le egy bárányt, kenjék annak a vérét az ajtófélfákra, hiszen ezzel arra emlékeznek, hogy ők nem szenvedtek veszteséget a 10. csapásnál, amikor Isten az egyiptomiak elsőszülöttjeit mind megölte. És ők így tulajdonképpen megmenekültek. Ezt ünnepelték ott a páska idején, Izrael fiai, és utána azt olvassuk, hogy a kovásztalan kenyereket ettek. Kovásztalan kenyeret ettek, hiszen Isten így rendelte el a páska ünneplése közben, de ezt a kovásztalan kenyeret már a föld, a kánaáni föld terméséből készítették. És ez azért nagyon fontos, mert Isten azt mondta, hogy a pusztában, amíg vándorolt a nép, ugyebár ott nem tudott termelni, nem tudtak mezőgazdaságot végezni, hiszen ez egy puszta volt. És azt mondta, hogy akkor én gondoskodok a népről a mannán keresztül. 40 évig ott volt az Izrael népe a pusztában, és Isten minden reggel, kivéve vasárnapot, adott nekik mannát. A manna egy ilyen kicsi fehér bogyó volt, pontosan nem is tudjuk mi ez, nagyon jól példázza azt, hogy Izrael fiai mannának nevezték, azért, mert ők azt mondták, hogy hát mi ez? És ez a mi ez szó, ez hasonlít a héber manna szóra, innen jött a manna megnevezése. Szóval mi sem tudjuk pontosan mi ez, hiszen Istennek ez egy különleges gondoskodása volt arra az időre, arra a helyre. És milyen érdekes, hogy Isten akkor ott gondoskodott, és aztán bement a nép, és egyszer csak megszűnt. De nem azért szűnt meg, mert akkor Isten már nem gondoskodott volna róluk, hanem azért szűnt meg, mert most már a föld által gondoskodott róluk. Kánaán földjének termése által, azzal a tejjel és mézzel folyó földdel gondoskodott róluk. És ez eszembe juttatja azt, hogy a Isten gondoskodása milyen nagyszerű. Isten gondoskodása milyen sokszínű. Hiszen vannak helyzetek, vannak különleges helyzetek, amikor különleges gondoskodásra van szükség. Amikor Isten képletesen mannával táplál minket. Amikor valami extrára van szükség, és Istennek semmi sem lehetetlen. És ő az extra dolgok által gondoskodik. És utána pedig vannak helyzetek, amikor Isten azáltal gondoskodik, hogy lehetőséget ad. Hiszen eddig Izrael fiainak nem kellett se vetni, se dolgozni érte, hanem csak reggelben kimenni és begyűjteni a földről, és utána pedig bemennek a földre, és az volt a dolguk, hogy vessenek, arassanak, dolgozzanak meg érte. De már megvolt a lehetőségük. És Isten így gondoskodott róluk. És Isten így gondoskodik sokszor rólunk is. Hogy nem azt mondja, hogy na, akkor most találsz egy borítékot 20 millió forinttal, hanem azt mondja, hogy adok neked egy lehetőséget arra, hogy dolgozz. Hogy munkád legyen. Emlékszem, amikor még tolmáson tanultam a bibliaiskolában, akkor érdeklődtem afelől, hogy egy amerikai egyetemre menjek, egy amerikai teológiára menjek, és volt egy professzor, aki ott tanított, és beszélt arról az egyik órán, hogy mennyiféle ösztöndíjat lehet ott kapni, hogy akár közép-európaiak is hadd jussanak ki oda, és hadd tanulhassanak teológiát, hogy mindenkinek lehetősége legyen teológiát tanulni. És utána oda mentem az egyik óra után, és mondtam neki, hogy nekem nagyon nagy vágyam, hogy oda eljussak, hogy hát, ha ott tudnék tanulni. Csak hát kicsit aggódok így, hogy Isten hogyan fog gondoskodni, meg hogy tök jó ösztöndíjak vannak, de hogy ezt hogyan lehet megkapni. És akkor még mindig emlékszem arra, amit ő mondott. És egy nagyon bölcs professzor volt. Azt mondta, hogy Isten néha nem azon keresztül gondoskodik, hogy ott ösztöndíjat kapsz. Lehet, hogy azon keresztül gondoskodik, hogy kapsz egy állást, és meg tudsz dolgozni azért a pénzért, amelyel aztán oda mész. És ez azóta is velem maradt, hogy néha Isten gondoskodása ilyen. Néha olyan, hogy csak le kell ülni, és Isten az öletbe adja a sült csirkét. Néha pedig olyan, hogy keményen vérrel és verejtékkel meg kell dolgozni érte, de Isten megadja rá a lehetőséget. Isten megadja rá a lehetőséget. És ilyen az Isten gondoskodása. Hiszen Isten, amikor gondoskodik, akkor látja az ő népének szükségeit, és megadja azokat. És itt szeretnék egy pillanatra megállni, hiszen az ő gondoskodásáról mind csak ilyen földi értelemben gondolkodunk sokszor. Hogy én hogyan fogok megélni, hogyan lesz holnap ruhám, hogyan lesz holnap ételem. Viszont látnunk kell azt, hogy ez a történet itt Józsuéban sokkal nagyobb mindenre mutat. Mégpedig arra, hogy volt egy sokkal nagyobb szükségünk. Egy sokkal nagyobb szükségünk, mégpedig az Istentől való elválasztottságunk miatt. Ádám és Éva bűne miatt elszakadtunk Istentől. És ezt Isten pontosan látta. És látta azt, hogy ennek a népnek nem arra van szüksége elsősorban, hogy legyen gabonája, amiből tud kenyeret készíteni, ételt készíteni, hanem arra, hogy nekik legyen megváltásuk. Hogy legyen bűneik bocsánata. És nagyon-nagyon találó, hogy a Páskát ünneplik meg. Hiszen a Páska által emlékeznek erre a gondoskodásra. Ami akkor Egyiptomban gondoskodott róluk, és ami előre mutatott arra, hogy Isten gondoskodni fog az ő bűneikről, az ő lelki szükségeikről. És ez Istennek a legnagyobb gondoskodása. Nem az, hogy holnap ehetünk valamit, hanem az, hogy a mi bűneink megvannak bocsátva Krisztusban. Krisztus, a Páska bárány, ami legnagyobb gondoskodásunk Istentől. És ez az, amire ez a szöveg is rámutat, hogy erre van szükségünk, és Isten már gondoskodott róla. Gondoskodott erről abban, hogy Krisztus a bűneinket felvitte a keresztre, és fizetett érte. és utána legyőzve a halált, föltámadott, és közösségre hív Istennel. Az az elválasztottság, amely korábban megvolt, most lehetőségként áll előttünk, hogy Istenhez jöjjünk. Istennel találkozunk, és vele szoros közösségben legyünk. Ez volt a mi legnagyobb szükségünk, amiről Isten gondoskodott. És utána pedig tovább megy, és szintén szeretnék egy új szövetségi ígét hozni számotokra, mégpedig Péter második leveléből, amelyben Péter beszél persze arról is, hogy Krisztusban hogyan gondoskodott Isten, de utána a második levél első fejezet harmadik versében így szól Péter. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Ami az életre és a kegyességre való. Azaz, mindennel. Mindennel. Ami itt a földi életünkre vonatkozik, arra is, és ami az Istennel való kapcsolatunkra, itt kegyességként fordítva, azzal is. Isten lehetőséget adott, hogy vele kapcsolatban legyünk, és gondoskodott mindennel, mindenről. Nekünk csak venni kell ezt, és dolgozni ezen. Dolgozni ezzel. És szeretnék utána pedig rátérni Józsué utolsó szakaszára, az 5. fejezetben, ahol láthatjuk azt, hogy Józsué találkozik egy ilyen különös mennyei alakkal. Úgy fogalmaz, hogy Józsué föltekintett, és látta ezt a harcos embert, ezért oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy velünk vagy ellenünk vagy. Hiszen ott álltak Jerikó szélén, ezt már azt úgy olvassuk, hogy Józsué ott volt Jerikónál, Jerikó történetével talán majd fogunk foglalkozni a következő szakaszokban, és egy csatára készült a nép. Hiszen most már előre kaptak a körülmetélkedés után, és most már itt volt az ideje, hogy legyőzzék azokat a népeket, amelyek ott voltak Kánaán földjén. És Józsué, mint jó hadvezér, lát a távolban egy harcost, és azt mondja, hogy hát itt vagy nagyon nagy baj van, vagy nagyon jó, mert akkor lesz még egy hatalmas emberünk. És oda megy, és azt mondja, hogy velünk vagy ellenünk vagy. És szeretném oda irányítani a figyelmeteket arra, hogy hogyan válaszol ez az ember. Mert nem azt mondja, hogy velünk vagy nem velünk vagy, hanem azt mondja, hogy nem. Azt mondja, hogy nem. És milyen érdekes, hogy utána azt mondja, hogy nem. Én az Úr seregének a vezére vagyok. Éppen most érkeztem. Oda megy tehát Józsué, és meg akarja tudakolni, hogy ellene vagy vele van, és ő meg azt mondja, hogy nem, ez teljesen máshogy működik. Olyan, mint amikor oda mész a fagyishoz, a fagyis megkérdezi, hogy te eperfagyit kérsz, vagy csoki fagyit, és te azt mondod, hogy nem. És akkor ő ott áll, és nem érti, hogy mi történik. És ugyanígy állt itt talán Józsué. Amikor ő úgy gondolta, hogy na, itt lesz egy ellenség, vagy lesz egy barát, akkor azt mondja ez a fővezér, aki így mutatja be magát, hogy én az Isten seregeinek parancsnoka vagyok, hogy nem, ez nem így működik. Én nem ellened, és nem veled vagyok, hanem valami sokkal nagyobb vagyok. Én fölötted állok. Én az Isten seregeinek parancsnoka vagyok. És erre rá kell jönnünk tehát, hogy amit ide fel is írtam a címnek, hogy mégis akkor ki van kivel. Ki van kivel. Mert olyan sokszor gondoljuk azt, hogy na, Isten velünk van. És ezt mennyiszer mondjuk, és ezt a Biblia is mondja, hogy Isten velünk van. De kezdjünk el kicsit gondolkodni, úgyhogy mi vagyunk Istennel. Hát ki Isten, hogy mi ezt zsebre rakjuk, és mondjuk azt, hogy velünk van. Nem, hanem mi vagyunk Istennel. Isten sokkal hatalmasabb nálunk, ő minden csatát meg tud nyerni, és mi az, aki az ő oldalára állunk. Nem ő az, aki a mi oldalunkra áll. És persze Isten hatalmas kegyelme az, amikor Krisztusban gondoskodott arról, hogy ő mégis az oldalunkra állt, mégis hasonlóvá lett hozzánk, de amikor általánosságban gondolkodunk a mi életünkről, akkor legyen ez a gondolkodás módunk. Hogy nem Isten van velünk. Nem mi visszük őt oda, ahova mi szeretnénk. Hanem mi vagyunk Istennel. És ő visz oda minket, ahova ő szeretné. Így tehát látjuk azt, hogy azt mondja ez, hogy ezt mondja ez a parancsnok, ez a mennyei parancsnok Józsuénak, hogy én nem ellened, nem veled vagyok, hanem te vagy velem. Ezt nem mondja így ki, de arra utal. És Józsuénak, mint a nép hadvezérének, a nép legnagyobb vezetőjének, rá kellett ismerni arra, hogy ő tervelhet ki bármit, de nem ő irányít itt. továbbra sem ő irányít. A csatában sem ő irányít, hanem Isten irányít. És ez egy vezetőként egy hatalmas alázatot igényel tőle. Hogy azt mondja, hogy ezt értem. És ez meglátszódik Józsué válaszában is, hiszen így válaszol, mit akar mondani szolgájának az én uram? Vagy másik fordításban, hogy na akkor mit parancsolsz? Én ezt akkor alávetem magamat ennek a vezérnek, és várom, hogy akkor milyen hadi parancs következik. Mit akarsz mondani? És nagyon érdekes, ahogy tovább megy, hiszen nem azt mondja, hogy na akkor itt van Jerikó, járjátok körbe 7 napig, vagy csináljátok ezt, vagy azt, hanem azt mondja, hogy old le a sarudat a lábadról, mert szent hely az, ahol állsz. És Józsué amellett, hogy alázatot tanult, amellett így tiszteletet is tanult. Hogy Isten szent jelenlétébe léphetett. És eszünkbe juthat esetleg a mózesi történet, ahol Mózes találkozott a csipkebokornál Istennel, és levette a saruját, mert szent hely az, mert Isten erre szólította fel. De eszünkbe juthat Ézsaiás is, aki az ő könyvében arról beszél, hogy az Isten jelenlétébe lépett. És akkor vette észre igazán, hogy mennyire elveszett ember. Hogy ő mennyire bűnös ember, és hogy mennyire nem érdemli meg, hogy az Isten jelenlétébe legyen. És valami ilyesmit tanulhatott akkor ott Józsué. Hogy igen, én alávetve vagyok ennek a parancsnoknak, alávetve vagyok Istennek, és mellette, hogy én mennyire elveszett ember lehetek, hiszen ez egy szent hely. Én pedig itt állok bűnösként. És ez tanít arra, hogy mennyire szükségünk van tisztaságra is. Hogy az Isten szentsége azt követeli tőlünk, hogy mi is szenteljük meg magunkat. És bármilyen szolgálatra készülünk, ahogy Józsué is készült a nép vezetésére a harcban, akkor ez a két dolog nagyon fontos lehet számunkra. Az egyik az, hogy alázattal menjünk oda. A szolgálatban nem mi vagyunk, akik vezetünk. Nem mi vagyunk, akik a nagy részét csináljuk, hanem az Isten láthatatlan serege. Az dolgozik. Minket csak felhasznál Isten. A másik dolog az pedig, hogy mennyire fontos megszentelni magunkat a szolgálatban is. Lehet, hogy valaki nagyon jó képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy egy szolgálati pozíciót vagy egy szolgálati feladatot ellásson, de ha nem szenteli meg a saját életét, akkor Isten nem akarja őt használni. Így tehát hív bennünket Isten erre az alázatra, és erre a megtisztulásra, erre a megszentelődésre. És ezek azok, amikről Józsué 5. fejezete szól. Látjuk azt, hogy elkezdődött ezzel az arálót halommal, ahol mindenki körülmetéletlen volt, és Isten elfordította róluk a gyalázatot. Azáltal, hogy körülmetélte magát az egész nép, és azáltal, hogy Krisztusban gondoskodott számunkra erről. És aztán pedig láttuk azt az ő gondoskodásának a nagyságát Krisztusban, a Páskában, és végül látjuk azt, hogy amikor aztán mindezekre emlékezünk, és szolgálatra hív bennünket Isten, akkor bizony nagyon nagy szükség van alázatra és megszentelődésre. És végül szeretnék hozni elétek két olyan kérdést, amelyet hazavihettek magatokkal a hétköznapokra, amelyeket leírhattok, gondolkodhattok rajta, és ezekkel szeretnélek vezetni titeket ebben a gondolkodásban. Az első kérdés, amelyet megfogalmaztam, az így hangzik ebből az ige szakaszból, hogy ma hogyan hagyhatod hátra a testi dolgokat? Ma hogyan hagyhatod hátra a testi dolgokat? Az ige nem arra hív, hogy holnap vagy holnap után kezdjük el a megszentelődést, vagy a földi dolgok hátrahagyását, vagy majd a következő évben, hanem arra, hogy cselekedjünk ma. Ma hogyan hagyhatod hátra a testi dolgokat? Ahogyan beszéltünk is körülmetélkedés kapcsán erről. És a második dolog pedig, a második kérdés, amelyet megfogalmaztam, az így hangzik. Az életünkben Isten irányít, vagy mi akarjuk irányítani Istent? Az életünkben Isten irányít, vagy mi akarjuk irányítani Istent? Ahogy Józsué felismerte, hogy bizony nem ő irányít, hanem ez a hadvezér, úgy nekünk is el kell gondolkodnunk, hogy a mi életünkben kinél van az irányítás? Ki kezében van az irányítás? Ezeket a kérdéseket forgassátok a szívetekben, vigyétek haza magatokkal, gondolkodjatok rajta, és ne álljatok meg a gondolkodásnál, hanem változtassatok az életeteken Istennek tetsző módon. Imádkozzunk! Istenünk, szeretnénk elsősorban hálát adni a te fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönjük azt, hogy láthatjuk, hogy az igében mindenhol róla beszélsz, hogy rámutatsz. Köszönjük az ő fenségét, az ő nagyságát, köszönjük az ő alázatát, hogy ide a földre közénk jött. Köszönjük a megváltást, amelyet általa szereztél, köszönjük a bűnénk bocsánatát, köszönjük a feltámadás reménységét, és köszönjük azt, hogy veled van kapcsolatunk. Veled lehetünk kapcsolatban, és a gyermekeid lehetünk. És szeretnénk olyan életet élni, amely neked tetsző, Úrunk. Szeretnénk téged megdicsőíteni mindenben, minden helyzetben. Köszönjük a te gondoskodásodat, és szeretnénk azt is dicsérni. Benned bízunk minden helyzetben, ami életünkben. És szeretnénk kifejezni azt is, hogy néha olyan sokszor nehéz átengedni neked az irányítást, de látjuk azt, hogy te erre szólítasz fel bennünket, és szeretnénk ebben engedelmes gyermekeid lenni. Kérlek, jöjj a szent lelkeddel, tölts be minket, és vedd át az életünk felett való irányítást. Hadd tudjunk neked engedelmeskedni minden helyzetben. Hadd tudjunk rád figyelni, téged követni. Szükségünk van a te segítségedre. Szükségünk van rád, Urunk. Jézus nevében. Amen.